Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúság, Család és Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkára. A beszélgetést felvételről hallják, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Most van a Család hete, Budapesten rendezik a Családok Világkongresszusát. Mi ennek a célja? Annyi ország, ahány család, és fordítva is igaz.
Jó estét kívánok én is a hallgatóknak. Azért kiemelt most ez az esemény sorozat, mert mondhatjuk azt is, hogy Budapest a családok fővárosává válik erre a 4 napra. Igaz az, hogy a hétköznapok is a családokról szólnak Magyarországon, a kormányzásunknak is a középpontjában a családok állnak, de jó az, hogyha néha megállunk egy-egy pillanatra, és nemzetközi kitekintéssel is beszélünk azokról a kérdésekről, amelyek igazán fontosak, ilyen a demográfia, és ilyen a családoknak a támogatása. Ez a mostani 4 nap ez erről fog szólni, amit egyébként majd a 4. napon vasárnap egy családi fesztivál koronáz meg. Tehát itt a tudományos konferenciától egészen a családi fesztiválig nagyon sokféle program lesz.
Alapkérdéseket megvitatnak, hogy egyáltalán mi a család? Mire való? Gazdasági közösség? A reprodukciós közösség? Micsoda?
Sokféle megközelítése van annak, hogy mi is a család. Sokan igyekeznek a családnak a definícióját is megadni, illetve a család definíciók között is létezik sokféle. Nem egyforma az, ahogy Magyarországon gondolkodunk erről, vagy Nyugat-Európa számos államában gondolkodnak erről a kérdésről, nem ugyanúgy gondolkodnak az ENSZ tagállamok sem, sőt az ENSZ-nek is az álláspontja ebben nehezen formálódik, nehezen találnak konszenzust ebben a tagállamok egymás között, és még ettől is más, ehhez képest is más az, amit az emberek maguk gondolnak arról, hogy ők mit tartanak, vagy mit tekintenek családnak. Magyarországon nagyon egyértelműen fogalmaz az alaptörvényünk, tehát az alaptörvény ad egy család definíciót, mihez a család definícióhoz is tartjuk magunkat. Ez a férfi és a nő közötti kapcsolat, ami alapvetően házasság is lehet, de a házassághoz hasonló kapcsolatokon keresztül is a nő és a férfi együttéléséről szól, illetve a gyermek és a szülő közötti kapcsolat, tehát több generációnak az együttélése, vagy a több generáció közötti kapcsolat jelenti a családot. Ebbe természetesen ugyanúgy beletartozik az örökbefogadott gyermek, mint az, hogyha valaki egy mozaik családban él, és különböző házasságokból született gyermekek nevelnek együtt a párok.
De például már az azonos nemű párok által nevelt gyermek problémakörre nem tartozik ide ezek szerint? Vagy a gyermek révén annak is muszáj ide tartoznia?
Egyértelműen a gyermek révén minden gyermekszülő kapcsolat ide tartozik, tehát ezeket természetes módon ugyanígy családnak tekintjük. De szerintem, hogyha megengedi, akkor azt mondanám, hogy nem is a definíciós problémákon kellene itt lovagolni. Szerintem éppen, hogy rosszat tesz ennek az ügynek, hogyha annál ragadunk le, hogy elkezdjük egy család definíciót keresni, és emberek, akik értelmesen tudnának fontos kérdésekről beszélni, egy szemantikai vitába fognak, és azért, mert ebben nem feltétlenül értenek teljesen egyet, ezért nem is tudnak értékes gondolatokat megosztani egymásról, vagy tovább haladni. Tehát én ezért tartom egy picit terméketlennek azt, hogyha a család definícióján vitatkozunk, vagy hogyha a család definíciójában igyekszünk valamilyen konszenzust elérni minden létező partner között. Szerintem fontosabb az, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, amelyeket olyannak értékelünk, amin érdemes változtatni, vagy ami veszélyes, vagy problémás, vagy egy olyan helyzet, ami elképzelhető, hogy valamilyen beavatkozást igényel, és leginkább keressük a közös megoldásokat, vagy osszuk meg egymással azokat a tapasztalatainkat, amelyek az egyes országokban beváltak, más országokban kevéssé működtek.
A családban lévő idősek problémaköre az beletartozik a gondolkodásba, mert a gyerekek nagyon is beletartoznak, látjuk, erről beszélünk állandóan, de a nagyszülők, esetleg a dédszülők, ha szerencsés módon még élnek, benne vannak a gondolkodásban?
Örülök neki, hogy felveti ezt a kérdést, hiszen nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, általános alanyként mondom azt, hogy az ember úgy gondolkozik, hogyha családról beszél, családközpontúságról beszél, egy családbarát országról beszél, akkor azonnal a kisgyerekesekre gondol, vagy csak a gyerekszületésre gondol. Ebbe természetes módon és nagyon szorosan belekapcsolódik, vagy beletartozik a nagyszülőkkel, vagy az idősebb generációkkal való együttműködés, a különböző generációk közötti szolidaritás. Az, hogy talán itt tudnánk a legjobban kifejezni azt, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy a különböző generációk ne legyenek kijátszhatóak egymás ellen, hogy ne azt gondolják, hogy van itt egy nagy torta, amin osztozni kell, ebből egy rész jut majd a kisgyerekeknek, vagy a kisgyerekeseknek, vagy a fiataloknak, és aztán akkor kevesebb jut az időseknek, vagy ugyanígy, hogyha az időseknek nagyobb szeletet vágunk ebből, akkor a fiatalabbaknak jut belőle kevés. Tehát ez nem egy ilyen típusú rivalizálás a különböző generációk között. Az egyetlen lehetséges út megítélésem szerint az, hogyha ezek a generációk összefognak egymással, és azt azt segítjük, azt arra neveljük már a gyerekeinket is, hogy ők az idősebbeket támogassák, és megadjuk a lehetőséget az idősebbeknek arra, hogy ők is a fiatalabb generációknak adjanak vissza valamit abból a tapasztalatból, amivel rendelkeznek.
És mivel a középgenerációkkal a helyzet nagyon sokszor úgy áll, hogy a középgeneráció a keresők tartják el a gyerekeiket, és miután Magyarországon nem volt lehetőség arra, hogy az idősek vagyont halmozzanak fel a történetünk miatt, ezért a szüleiket is. És a gyerekeknek szóló intézményrendszer az általában pompás Magyarországon, az időseknek szóló nem.
Nagyon nagy kihívás ez is, és hiszen arról beszélünk, ugye már én is erre utaltam, hogy fontos, hogy beazonosítsuk a kihívásainkat. Demográfiai kérdésekről beszélünk, arról, hogy nincs elég gyermek, nem születik elég gyermek ahhoz, hogy fenntartsuk a népességünket, ami ugye nem csak Magyarországra igaz, hanem egész Európára. Ez egy előregedő kontinenst is jelent. Ez természetes módon, ahogy évtizedek óta Magyarországon sem elég nagy a gyermekvállalási kedv, ezért folyamatosan öregszik Magyarországnak a népessége is, és ez így lesz az elkövetkező évtizedekben is. Egyre kevesebb embernek kell majd eltartania egyre több idős embert. Tehát a társadalomnak a kor szerkezete, a társadalom kor szerinti összetétele is teljesen átalakul az elkövetkező időszakban is, illetve folytatódik az a tendencia, ami elindult már néhány évtizeddel ezelőtt. Ez újabb kihívások elé állít bennünket itt Magyarországon is, de nagyon sok pontján a világnak. És valóban azt jelenti, hogyha még hozzáveszük azt is, hogy a fiatalok nem is olyan nagyon fiatalon alapítanak családot, nem is olyan fiatalon vállalnak gyermeket, akkor bizony ez egy nagyon gyakori élethelyzet, hogy olyan nehéz körülmények, vagy olyan nehéz kihívások elé kerülnek a mondjuk 40 év körüliek, hogy ők éppen még pici gyerekkel is rendelkeznek, és ott vannak már azok az idősebb szülők, akikről adott esetben gondoskodniuk kell. Tehát ennek a kettős kihívásnak kell megfelelni. Én azt hiszem, hogy a támogatási rendszerünk, az intézkedéseink, amiket az elmúlt években is bevezettünk, ezek nagy mértékben igyekeznek segíteni az idősebbeknek a munkáját is. Igaz az, hogy van egy olyan nehéz örökségünk, hogy egy régi-régi adósságnak köszönhetően vannak olyan idős emberek, akiknek a bejelentett bére az nem volt annak megfelelő, hogy az utánfizetett nyugdíjjárulékok miatt igazán magas lehessen a nyugdíjuk. Tehát küzdünk ilyen problémákkal, de én azt hiszem, hogy akár hogyha itt említeném a rezsicsökkentést, vagy éppen a gyógyszertámogatások kapcsán bevezetett intézkedéseket, vagy az áfa csökkentéseket, hogy a nyugdíj reálértékének megőrzése, sőt emelése pontot már ne is mondjam ezek közé, akkor én abban bízom, hogy ezt érzik a nyugdíjasok is, érzik az idősebb emberek is a saját bőrükön is, hogy lehetőségeinkhez mérten az ő helyzetüket is igyekszünk javítani.
Az idős otthonok fejlesztésében gondolkozik a kormány, ez a napirenden van egyáltalán valahol, mert most ugye az a helyzet, hogy egészségügyi intézményekbe toljuk be a szüleinket, ha nincs más, és az egészségügyi államtitkár arról beszél, hogy nyilvánvalóan szét kell választani az egészségügyi meg a szociális ellátást, mert a kettő nem ugyanaz.
Ez abszolút napirenden van ez a kérdés, ezen az egészségügyi és a szociális államtitkár miniszter úrnak az irányítása mellett, Balogh Zoltán miniszter úrnak az irányítása mellett közösen dolgoznak, hogy hogyan tudjuk azt jobban elkülöníteni, illetve hogyan tudjuk jobban beterelni mondjuk így a szociális ellátórendszerbe azokat az időseket ellátó ágyakat, én inkább itt az ágyakat mondanám, nem is a konkrét intézményekről van szó, de hogy az az ember, akinek igazából nem egészségügyi ellátásra van szüksége, hanem arra a típusú gondoskodásra, amit egy idős ember meg kell, hogy kapjon akár intézményes keretek között is, hiszen ezt az otthonában valami miatt nem tudja megkapni, vagy a családja nem tudja, vagy nem akarja biztosítani a számára, ezt hogyan tudjuk még inkább a szociális rendszer és a szociális gondoskodás, a szociális ellátás keretében kezelni. Tehát ez a kérdés napirenden van.
Mondta, hogy demográfiai kérdésekkel is foglalkoznak nyilvánvalóan. Ugye ma 1,4 környékén van a termékenységi számú.
Szerencsére már 1,5, de 1,49 pont.
Ez egy picit messze van még mindig a 2,1-től, ami a fenntartásunkat biztosítaná. Hogy alakult a szám?
Hogyha a demográfiai mutatókat nézzük, amelyek száraz adatoknak tűnnek, sose felejtsük el, hogy e mögött húsvér emberek vannak, gyerekek vannak, emberi életek vannak, akkor azt mondhatom, hogy én mindig óvatos vagyok, mert közgazdászként azért a tendenciákról nem szívesen beszélek túl bátran, de most már azért azt mondom, hogyha megnézem 2010 vagy 2011 óta, hogy hogyan alakul évről évre a demográfiai mutatók mindegyike, akkor azért óvatosan most már mondhatjuk azt, hogy ez egy tendenciózus, pozitív irány. tűnik, hiszen 2010 óta, vagy éppen a termékenység, azaz a gyermekvállalási kedv tekintetében 2011 volt a mélypont, 2011 óta évről évre megszakítás nélkül pozitív irányba alakulnak ezek a mutatók. Itt, hogyha mondjuk a házasságkötéseknek a számát nézzük, akkor pusztán 2010-ről 2016-ra, tehát 6 év alatt közel 50%-kal, tehát másfélszeresére emelkedett a házasságkötéseknek a száma. 20 éve nem volt ilyen magas ez a szám, mint 2016-ban, de hogyha mondjuk a termékenységi mutatóról, azaz a gyermekvállalási kedvről beszélünk, akkor az is az 1,23%-os mélypontról emelkedett már 20%-kal 5 év alatt. Tehát egy 20%-os emelkedés 5 éves távlatban ez egy elég komoly eredménynek mondható. De mondhatom itt a csecsemő halandóságot, amely soha még nem volt ilyen alacsony, mint a tavalyi évben, a terhesség megszakításoknak a száma sem volt még olyan alacsony, mint a tavalyi évben. Tehát mondhatom azt, hogy minden egyes demográfiai mutató pozitív irányba haladt. 16%-kal csökkent a magyarság fogyásának a mértéke, tehát a népesség fogyás mértéke 16%-kal csökkent. Nem állunk még túl jól, tehát még nem mondom azt, hogy megérkeztünk, nem mondom azt, hogy hátradőlhetünk, de az, hogy látjuk már a fényt valahol a távolban, az alagút végén, azt már azért óvatosan mondhatjuk.
Az önök prognózisa szerint a népesség csökkenés az mikorra állhat meg? Mert ez még messze nem a népesség növekedés időszaka, ez még a csökkenés, csak lassuló csökkenés időszaka.
Valóban egy lassuló csökkenésről beszélünk, olyan ez egy picit, mint egy nagy tanker, amikor nem egy ilyen gyors mozgású kis motorcsónakról van szó, amikor az ember egy apró kormánymozdulattal nagyon gyorsan tudja befolyásolni a mozgását.
Hanem lassan fordul, gyorsan süllyed.
Ez így van, ez pontosan így van. Ez egy ilyen típusú jelenség, általában így van ez a társadalom politikai kérdésekkel, a demográfiával végképp. És ez egy olyan kérdés, amit kormányzati szinten, vagy csak a kormányzat önmagában nem is tudna megoldani, nem is lehetne, nem is kívánjuk ezt egyedül megoldani. Ez tulajdonképpen csak a magyar embereken fog múlni. Tehát, hogyha megszületik az a szándék, és hogyha tényleg mindenki ezt a saját bőrén is érzékeli, vagy tudatosítja azt, hogy tulajdonképpen rajtunk múlik az, hogy a magyarság meg fog-e maradni, hogy képes-e megfiatalodni ez a nemzet, és hogy ezt a saját erőnkből képesek vagyunk-e megtenni, az azt hiszem, ez mindenki számára azért alapvetően elgondolkodtató. Ez nem azt jelenti, hogy ott tartanánk, hogy akkor szüljön egyet magának, meg egyet a hazának, ez abszolút nem erről szól, de arról igen, hogy ez egy olyan fontos kérdés, amiről érdemes beszélni, és az igen, és ez a mi fő feladatunk a kormányzat részéről, hogy nézzük meg, hogy mi annak az oka, hogy nem vállalnak annyi gyermeket a fiatalok, mint amennyit terveztek, vagy mint amennyit szeretnének a kezdeteknél, mi az oka, milyen akadályokkal szembesülnek a fiatalok, milyen akadályokkal szembesül mondjuk egy vagy két gyermekes család, amikor a család bővítésén gondolkodik, és minden lehetséges eszközzel ezeken az akadályokon csökkentsünk. Illetve még egy gondolatot tennék hozzá, hogy megítélésem szerint nagyon sok múlik azért az értékrenden, a gondolkodáson, hogy minden áron azt súlykoljuk-e, ami azért a nyugati világban általában jellemző, hogy az egyéni érdekek, az egyéni boldogulás, az egyéni siker a fontos, és csak ezt tartsa szem előtt valaki fiatal korában is, vagy át tudjuk-e adni azt az üzenetet, meg tudják-e érteni az emberek azt, amit mi fontosnak tartunk, hogy igenis itt közösségekben érdemes gondolkodni, hogy a család is egy milyen fontos közösség, és hogy lehet, hogy az egyéni érdekeknek a hajszolása az rövid távon üdvözítőnek tűnik, de talán érdemes azon is elgondolkodni, hogyha a közösségnek az érdekeit tekintjük minden szempontból szem előtt, akkor nem jutunk-e jobb, vagy könnyebben egyről a kettőre.
Hogy fogják csinálni? Azt fogják mondani, hogy nem kell meggazdagodni, nem kell nagy autó, nem kell hivatali karrier, nem kell úszómedencés ház. Tessék, és mutatnak majd példákat, hogy milyen boldogok azok, akiknek mindez nincs, és reggeltől estig dolgoznak, szemben azokkal, akiknek meg van.
Egyrészt a jövő időt azt azért sem használnám, mert mi 2010-ben rögtön a kormányzás első percétől a zászlónkra tűztük azt, hogy mi egyrészt a demográfiai kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni, és legalább ilyen fontos, hogy a már gyermeket nevelőket, vagy a gyermekvállalás előtt állókat fokozottan szeretnénk támogatni. Tehát ez a folyamat, ez nem ma indul, ez nem is tegnap kezdődött el, ezt 2010 óta következetesen ezt az álláspontot képviseljük. És hogy hogyan? Én inkább azt hangsúlyoznám, természetesen nem ilyen üzenetekkel, amiket provokatív joggal említett, nem ez az üzenet, az az mindenképp egyébként igen, amit a végén mondott, hogy megmutatni jó példákat, megmutatni azt, hogy attól mondjuk, hogy valaki gyermeket vállal, attól nem feltétlenül ér véget a végérvényesen a munkája vagy a karrierje. Most, hogyha megengedi, hogy ennyire személyes legyek, akkor elmondhatom azt, hogy mi például 3 gyermeket nevelünk a férjemmel. Én annak idején 6 évet töltöttem otthon a gyerekekkel, és nagyon, nagyon sokszor kaptam már olyan visszaigazolást fiatal lányoktól, hogy amikor hallanak ezekről a kérdésekről beszélni ilyen-olyan-amolyan fórumokon, és kérdéseket tesznek fel, és igyekszem erre válaszolni, akkor ők maguk is azt mondják, hogy jaj, most egy életre úgy érzik, hogy megnyugodhattak, és leesett a vállukról az a teher, amivel nap mint nap küzdenek vagy szembenéznek, hogy igazából úgy szeretnének ők gyereket, annyira szeretnének ők családot alapítani, de rettegnek attól, hogy le kell mondaniuk akkor a pályájukról, le kell mondaniuk adott esetben a karrierjükről, vagy a szakmájukról, ami szintén érdekli őket. Tehát a mi feladatunk ilyen megoldásoknak a kínálásában van, nem a saját példában, az csak egy kiegészítő elem lehet, abban viszont igen, hogy biztosítsuk a bölcsődei ellátást, hogy a gyedextrát adjuk meg a fiatal nőknek, és ami nem hozza őket kényszerhelyzetbe, hogy a nők 40-en keresztül adjuk vissza a nagymamákat a családoknak, hogy egy olyan adórendszert vezessünk be, amit bevezettünk, ami kifejezetten a gyermekvállaláson keresztül is támogatja a dolgozó családokat. Tehát, hogy számos olyan és következetesen olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek elvesznek a terhekből, amelyek megkönnyítik a gyermekvállalás melletti döntéseket, és amelyek azoknak a dilemmáknak a feloldásában segítenek, amelyekkel a fiatalok szembesülnek.
De ön az elit tagja, közgazdász és államtitkár. Az alacsonyabb társadalmi státusban lévőknek is tud járható utat mutatni, azon kívül, hogy őrülten sokat kell dolgozni nyilván, hogy valaki ezeket ki tudja használni, mert senki nem véletlenül közgazdász meg államtitkár nyilván.
Az én személyes példám az semmi esetre sem azt jelenteni, hogy ez lenne a nagy magyar átlag, vagy hogy mindenki ugyanilyen helyzetben lenne, mert számos olyan körülmény van, ami egyébként az én élethelyzetemet amúgy is megkönnyíti. Nem azért, mert államtitkár vagyok, és nem azért, mert közgazdász vagyok, hanem azért, amit a szüleimtől kaptam otthonról, és amilyen nevelést egyáltalán kaptam meg, amilyen útravalóval ők elindítottak. Ez már önmagában egy olyan dolog, ami nem adatik meg mindenkinek. Tehát való igaz az, hogy nem lehet egy ilyen példát általánosítani, én magam sem tenném, de tény az, hogy például ez az értelmiségi nőknek egy nagyon komoly problémája. Hogyha megnézi azt, hogy milyen végzettség mellett mekkora a gyermekvállalási kedv, akkor jellemzően azt látjuk, hogy például a legkevésbé iskolázott, az alacsonyabb státuszú rétegekben jóval magasabb a gyermekvállalási kedv, mint mondjuk a magasabb iskolai végzettség mellett, vagy a magasabb státuszú anyagi értelemben vett magasabb státuszú családokban. Tehát ez a probléma, ez a jelek szerint, az adatok szerint, a tudósok szerint is, ez jellemzően éppen nem ott jelentkezik, amire most ön utalt, azzal együtt, hogy természetesen a megoldást azoknak is kínálnunk kell, akik bármilyen végzettséggel rendelkeznek, vagy akik mondjuk alacsonyabb presztízsű állásokban dolgoznak. És az a megoldásunknak az része, hogy dolgozni kell. Ez olyan bölcsekköve, vagy olyan lehetőség, vagy olyan megoldás nincsen a mi kezünkben sem, amivel azt tudjuk mondani, hogy munka nélkül, energiabefektetés nélkül, a felelősségvállalás nélkül lehetne itt boldogulni, ezt nem lehet. De aki ezt a részét hozzáteszi, az minden lehetőségre, vagy lehetőség szerinti, vagy rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk, és ezeket az eszközöket folyamatosan bővítjük is. Hogyha még megengedi, annyit hozzátennék, hogy ha veszi a gyermekétkezésnek a példáját, vagy az ingyenes tankönyvellátásnak a példáját. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek fokozottan vagy hatványozottan segítik azokat, akik alacsonyabb keresettel bírnak, és nagyon nem mindegy nekik az, hogy ezeket a plusz költségeket ki kell lefizetniük, vagy nem.
Honnan kell elkezdeni módszerük szerint az értelmiségi nők gyermekvállalásának segítését? Alulról az ő önérzetük megerősítésével, vagy fölülről a munkaadókat kell meggyőzni arról, hogy álljanak ehhez normálisabb módon hozzá?
Mind a kettőt én úgy gondolom, hogy párhuzamosan érdemes elkezdeni, mert egyfelől, hogyha nincsen támogató környezet, hogyha nincsen olyan munkakultúra, hogyha nincsenek olyan munkahelyek, ahol például rugalmasan lehet dolgozni, hogy mondjuk egy ilyen konkrétumot mondjak, vagy amelyek elfogadják azt, vagy ahol az interjú nem azzal indítanak egy fiatal rátermett hölgy esetén, hogy és egyébként mikor akar szülni, és hogyha gyereke van, akkor meg tudja oldani, hogyha beteg, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az ilyen típusú munkaadói hozzáállást egyfelől nyilván jogszabályokkal körbe kell bástyázni, de ne legyenek illúzióink, a jogszabály az csak az az egyik része, azokat a jogszabályokat be is kell tartatni.
A
illetve...
pénz a másik része. A munkaadónak meg kell, hogy érje.
Illetve pontosan ott van az a szempont is, hogy a munkaadót is valamilyen értelemben erre motiválni kell. Erről szól például a munkahelyvédelmi akció, hiszen a munkahelyvédelmi akció az annyit jelent, hogy ma egy kisgyerekes édesanya olcsóbb munkaerő a munkaadó szempontjából, ugyanakkor a fizetés mellett, mint az, akinek nincsen kis gyermeke. Tehát vannak ilyen anyagi ösztönzők, amiket éppen mi vezettünk be, és mi építettünk be a rendszerbe, és én úgy látom, és ez már egy mentalitásbeli kérdés, hogy ma már a családbarát működés egy munkahely esetében versenyképességi tényező. Munkaerő hiány van ma Magyarországon. Tehát gyakorlatilag a munkahelyek versenyeznek a munkavállalókért. Ez az általános jelenség. És ez nem csak a legmagasabb végzettségű munkavállalók esetén, bizonyára tudja az, aki az építőiparban dolgozik, vagy éppen akármilyen szakmunkás erőt keres, akkor is nagyon nehezen talál már, de nehezen talál könyvelőt. Tehát van egy munkaerő hiány általában Magyarországon, és úgy tűnik, hogy a vállalatok, a munkaadók számára egyre inkább egy versenyképességi tényező, egy pozitív elem tud lenni az, hogyha ők ilyen módon is vonzák a munkavállalókat, hogy családbarát intézkedéseket vezetnek be. Tehát én úgy érzem, hogy ez a folyamat elindult, jó irányba haladunk, de kell egyfelől az a megkövetelés is a fiatalok részéről, vagy a munkavállalók részéről, amivel kifejezésre juttatják, hogy számukra ezek az értékek is nagyon fontosak. A másik oldalon pedig valóban kell ez a hozzáállás a munkaadók részéről is, és még egyébként számos körülmény.
Ebben a kétfajta hozzáállásban az elmúlt 7 évben, amióta kormányoznak, lát változást? Tehát mérhető valamilyen módon más a hozzáállása az embereknek? Vagy még szokjuk?
Abszolút van változás, hiszen, hogyha a foglalkoztatottsági adatokat nézzük, akkor azért azok is visszaadják, tükrözik azt, hogy a női foglalkoztatottság is több évtizedes csúcson van jelenleg.
De a tiszta
például
foglalkoztatottság, tehát nem a közmunka.
Nem, a tiszta foglalkoztatottság is, tehát abszolút nő a foglalkoztatottság. A Gyedextrát most már közel 70 ezeren vették igénybe, tehát az is egy óriási lehetőség azoknak, akik a gyermeknevelés mellett valamilyen formában elkezdenek dolgozni. Én azt hiszem, hogy ahol még mindig nincs áttörés, és már most erre is kidolgoztunk újabb programokat, és én bízom abban, hogy ezeknek is meg lesz minél előbb a látványos eredménye, az a munka erőpiac rugalmasságának a növelése, vagy a rugalmatlanságának a csökkentése. Ez a közszférában ugyanúgy lehet, mint a versenyszférában, akár a közszférában talán még intenzívebben, hogy igyekezzünk azt elérni, hogy olyan megoldásokat kínálunk a gyermeket nevelők számára, amelyek könnyebben, tehát életszerűbbek, amikor mondjuk valaki tényleg kisgyerekeket, vagy kicsit nagyobb gyerekeket is nevel akár, akkor ne a között kelljen választania, hogy egy fix rendben mindig kora reggeltől késő estig kell minden nap bemenni a munkahelyre és úgy dolgozni, hanem élhessen olyan rugalmas megoldási lehetőségekkel, amelyeket azért alapvetően a munkaerőpiac ismer, csak Magyarországon ennek még nagyon alacsony a kultúrája.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.